tiszteletünket, a 225. dicséretünket énekeljük, az első négy versét. A 225. dicséretünknek első négy versét. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Imádkozzunk. Mennyi Atyán, köszönjük azt, hogy adtál nekünk időket és alkalmakat, és most az évfordulójánál megállhatunk a Te jelenlétedben, és hálát adhatunk azért, amit kaphattunk tőled az évben, és ebben az egész életben. És köszönjük azt, hogy ebben az időben a minőségi idő is jelen lehetett a Kairosz, amikor is a veled való találkozások pillanatai összeadódnak, és így fölépülhetett a mi életünkben is a veled való élő kapcsolat. Köszönjük azt, hogy nem vagyunk egyedül. Egyrészt adtál mellénk embereket, családtagokat, segítőket, barátokat, adtál nekünk országot, hazát, ahova tartozhatunk. És köszönjük, hogy adtál nekünk lelki otthont is. A Te atyai házad nyitva áll előttünk, és Jézus Krisztusban, ami megváltásunk, és készen állt ebben az esztendőben, és az elkövetkezendő esztendőre is. Minden kegyelem, minden erő készen áll arra, hogy mi élni tudjunk itt a világban, boldogulni tudjunk, és megmaradjunk a hídben. Add meg tehát, hogy most, ahogy megállunk előtted, érezzük és lássuk meg, hogy mennyi minden van megint ismét készen a Te kezedben, és add, hogy mi is megtisztítsuk magunkat, vagy tudjuk mi is odaadni neked, ami nekünk van, az életünk dolgait, gondolatainkat, szívünket, egész valónkat. Hát, hogy veled találkozzunk, és tőled halljuk az üzenetet, a Te erőd, a Te lelked, legyen most a mi lelkünkkel. Jézus nevében kérjük. Amen. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, a negyedik fejezetből olvasom a válogatott verseket. 7. és 8. és 9. verset, majd a 17. és 18. verset. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Kedves testvérek, így amikor egyik évből megyünk át a másik évbe, valamilyen szinten átéljük azt a csodát, hogy van úgymond elmúlása a dolognak, és van megújulása. Mert pont az idővel tapasztaljuk azt meg, hogy van ugye az új esztendő, és van az új esztendő. Jó is van ez így, hogy vannak idők és alkalmak az életünkben, és érezhetjük azt, hogy haladunk. Nem? Érezzük azt, hogy az élet hasonlítható, valaki azt mondta fel, lehet, hogy a példa kicsit először furcsának hat, olyan, mintha egy cső lenne. Valamilyen szinten be vagyunk határolva, de előrefele szabad az út. Tehát az, hogy haladunk, az egyértelmű, csak ugye föltehetjük a kérdést ironikusan, nem mindegy, hogy mi felé haladunk, és mi lesz, mi vár majd bennünket az alagút végén, ahogy szoktuk mondani a vízben, hogy ugye az a nagy fényesség, ami jön, hogy az a nagy jó lesz, vagy pedig a gyors vonat. A keresztény ember számára az ismeret és az a tudás, hogy ő mindig az örökkévaló Isten felé halad. Tehát nem a semmibe tartunk, amikor az idő múlását megéljük, vagy az életünk dolgait megtapasztaljuk, akár szenvedés legyen, vagy öröm legyen, vagy bármi, akkor tudhatjuk azt, hogy a mulandó az lényegében az örökké valóság felé vezet bennünket. És ez a mulandóság hasonlítható ehhez a, vagy az ember mulandó élete hasonlítható ehhez az alagúthoz, hogy már ez az alagút foszladozik. De ami felé tart, az egészen bizonyos, és az, akihez megyünk, az is biztos, hogy ott van, és nem a semmibe fogunk érkezni. Tehát adhatnánk egy ilyen címet is, hogy az életünk felülnézetből. Ugye úgy is nézhetjük az elmúlt évet különböző nézőpontokból, vizsgálhatjuk meg emberi szemszögekből, ami az is nagyon fontos. Én hogyan éltem meg? Hogyan éreztem magamat ebben az évben? Mit adott nekem ez az esztendő, milyen feladataim voltak, vagy milyen felismerésekre jutottam? Mik voltak azok a dolgok, amelyek megállítottak engem, és nem lehetett elmenni mellette. Pedig lehet, hogy eddig mindig elmentem mellette, vagy azt mondtam, hogy hely, ráérünk arra még. És most pedig mégis meg kellett állni. Mert hogy úgy van ez, hogy a mindennapok világa az össze van kapcsolva azzal, ahogy szoktuk is mondani, hogy az élet az egy nagy tanítómester, azzal, aki igazából az életünk történetében elrejti azokat a tanulnivalókat, hogy így mondom, amelyekkel nekünk mindenképpen találkoznunk kell. Most aztán az egy másik kérdés, hogy mi feledékeny tanulók vagyunk, és újból vissza kell ülnünk megint abba az iskolapadba, vagy pedig megtanuljuk azt a fokozatot, és annak az évnek úgymond a tanulságát, és úgy tudunk átmenni a következő esztendőbe, hogy gazdagodtunk azzal az ismerettel, amit ránk vízott az Isten, és ezáltal úgymond felkészülten lépünk be a mi ránk váró következő esztendőben. Tehát, ha már tanulunk, akkor most néhány dolgot mondanék, ami ez a tanuláshoz hozzátartozik. Ebben a világban, amely mulandó, egy kicsit megkísért bennünket az, hogy minden viszonylagos. Főleg a mai modern embert, aki már több szemszögből tudja megvizsgálni a dolgokat. Tehát régebben az archaikus világban egyszerűbb volt, mert most idézelve mondom, amikor valaki arról beszélt, hogy Isten vagy Istentől érkezett az élet, az valahogy egyértelmű volt. Ma már meg tudjuk magyarázni, sejtek, evolúció, robbanás, valahogy így alakul, tudomány. Meg tudjuk magyarázni. Nem feltétlenül szükséges nekünk, így mondjam, egyfajta transzcendens vagy egy hívő világképhez tartoznunk. Mi tartozhatunk máshoz. Sőt, még hogyha hívők is vagyunk, mi napi szinten kapcsolatban vagyunk másfajta világnézettel, másfajta szemlélettel. És valljuk be, hogyha az újságot nyitjuk, vagy könyveket nézünk, tehát nagy százalékban találkozhatunk ezekkel a nézőpontokkal. És nem feltétlenül baj, hogy találkozunk vele, de amikor olvassuk az igét, és egyfajta nézőpontot nézünk, akkor azt mondjuk, hát ez már viszonylagos. Hihetünk benne. De mi már nem olyanok vagyunk, hogy csak így látunk. Ugye? Hát így is láthatjuk az életünket, hogy Isten, gondviselés, megváltás, hogy a cső végén, hogy így mondjam, az életünk végén ott a nagy fényességben, ugye ott vár majd bennünket Isten, és hogy ne aggodalmaskodjunk, ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk miatt, mert minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőség vár majd ránk. És akkor elmosolyodik a mai modern ember. Hát ez régen bejött. De ma már nem biztos, hogy ez ad nekünk reménységet. Tehát ott van az, hogy a Biblia igazsága, Jézus igazsága, az Isten szava, vagy az az életszemlélet, amit mondjuk a Szentírás közvetít, ugye viszonylagossá, választhatóvá válik. Ami, tehát ha akarom, elfogadom, ha akarom, nem fogadom el. Ha akarom, figyelembe veszem az életemben és döntéseimben, vagy pedig, ha akarom, akkor függetlenítem magamat, és azt mondom, hogy számomra ez nem biztos, hogy út és mértékadó. Tehát ilyen szempontból, hogy viszonylagossá vált, csak akarom mondani, az igazság. És amikor Jézus az igazságról beszél, akkor mai ember, de melyik igazság? Amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, akkor melyik igazságról beszél? Tehát zavaró nekünk az, ha valaki azt mondja, hogy én vagyok az igazság, hát ez lehetetlen, nem lehet ő az igazság. Az igazság ezerféle dolog, ha végig gondoljuk, nem lehet, hogy valaki tudná azt, hogy mi az igazság. Meg az igazság egyébként is odát van, ugye szoktuk mondani, és nem itt. Tehát nincs már abszolút jó és abszolút rossz. Egyrészt ez olyan szempontból jó, hogy az a fajta ítélkezés, ami az embereket megkísértette, hogy mindjárt rámondták valamire, hogy rossz eleve. Ugye azon már talán felnőttünk, hogy azért nézzük meg, vizsgáljuk meg, ne legyünk annyira vaskalaposak. És ebből sok szinten probléma fakad. De másrészt pedig, ha valami jó, akkor már abban is tudunk kételkedni, mert mi van, ha nem? Tehát ott van a kételkedésnek mind a pozitív oldala is, hogy vizsgáljuk meg, de ott van az, hogy már nem tudunk. Nem tudjuk magunkat átadni egy igazságnak, mert hozzunk föl még hármat. Vagy hozzunk még tízet oda, és akkor hát hogy adnám oda magamat ennek az igazság, amikor van még tíz? És azzal mi lesz akkor? És akkor azt érzi az ember, hogy nem biztos, hogy teljes mértékben igaz akár egyfajta nézőpont is. Ezt csak azért mondom, hogy a hit nézőpontja is lehet egy ilyen, hogy vacinál az ember, hogy rábízhatom én magamat erre a fajta látásra. Tehát nincs fehér és fekete, tiszta és tisztátalan, bűn és erény, hanem hiba van, botlás van, ilyenek vagyunk, emberek vagyunk, és viszonylagosság van, és sokszor a szürke van. A szürke van, amivel nagy úsztunk ebbe az árba, a szürke van, és minden csak átmenet. Egy kicsit ilyen képlékeny. Változó, minden elmaszatolódik, és az a fajta radikalitás, amit esetleg Jézus is behoz, hogy nevezzük nevén a dolgokat, az igenetek legyen igen, a nemetek pedig nem, az vonzó kritikusnak is tűnhet, de talán éppen mindezen hatások közepette számunkra is túlságosan direkt. Hogy mondjam azt, hogy amikor Isten felé megyünk ezen az úton, az életünk útján, amikor szürkébe vagyunk, meg mi is gondolkodunk és mérlegelünk, akkor azért az maga az ige is lehetőséget ad nekünk arra, hogy vizsgáljuk meg a dolgokat. Tehát az, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazság, az egy meghívás. Hogy ezt az igazságot, amit én mondok nektek, azt megismerjétek. Tehát az megvizsgálható. Tehát az olyan igazság, amely teljesedik. Tehát az Isten ismerete az esztendőben is, a különböző életeseményeinken keresztül felismerhető. Nem egy adott pontban belegyömöztölet, és csak ilyen az Isten, hanem láttuk az Isten különböző arcát és vezetését az életünkben, és tapasztalhattunk igazságokat és dolgokat, amelyeket ő nekünk kijelentett, és felismerhettük ezt magunkra vonatkozóan, vagy pedig viszonylagossá tehettük, és azt mondtuk, hogy hát nem tudjuk. Nem tudom, érthető. És akkor úgy kihúlik alólunk, most azt mondom, lelkiképpen elmegy alólunk a talaj. Ugye szoktuk azt mondani, hogy a mai embernek, lehet, hogy minden korszakban is kísértés volt, hogy igazából nem állunk egy lelki kősziklán, mint ahogy Jézus is mondta, hogy a homokra építik a házukat, nem a kősziklán, tehát nem állunk most úgymond azon a biztos talajon, ahonnan el lehetne rugaszkodni, és mutassatok nekem egy biztos pontot, és kifordítom a világot a sarkaiból. Mert ha van egy biztos pontom, és onnan nézem, amely mondom, azt mondom, az igazság, az egyetlen egy középpont, ami megáll minden időben, és én ahhoz mérem magamat, akkor a legjobbhoz mérem magamat, az minden időben megáll, és erőt fog adni, és onnantól kezdve bármi történhet, tudom, hogy honnan, hová, és merre tart az életem, és mi az, ami megmondja nekem, hogy mi az életem értelme és célja. Ugye ma már pont az ember talán azért, hogy védje önmagát, azt mondja, hogy nincs ilyen pont. Nincs ilyen biztos pont. Ki vagyok én, ma ez vagyok, holnap meg pedig az. Hát változik az élet. Krisztus azonban, amikor önmagára mutat, akkor nem zárja be az embert egyfajta lelki börtönbe, hogy csak az Isten, hanem kinyitja ezt, hogy azt a látást, azt a fajta felülnézetet, hogy a viszonylagosság gazdagsága nem ér fel igazából az Isten bizonyosság szabadságával. A viszonylagosság gazdagsága elszegényíti az embert, és nem lesz neki semmije. Mindene volt, de kicsúszik a kezéből az a minden, amit birtokolt, és nincsen neki semmije. Míg az a biztonság, úgymond a hit bizonyossága, amitől talán félünk, hogy ennyire odaadjuk magunkat Istennek, és bízzunk benne, és ő legyen ugye a mi gondviselőnk, nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek, teremtőjének, mindennek, urának és a megváltónknak, ugye akkor ez a biztonság viszont kinyitja a teret. És mindennek helye és értelme van. Még a szenvedésnek is. Pedig ugye felvilágosult, mert azt mondja, hogy a szenvedésnek is semmi értelme, csak el kell kerülni, vagy meg kell szüntetni, vagy túl kell élni. Nem sok értelmét látjuk a szenvedésnek, látjuk, hogy van, de igazából csak kárunkra van, és hogyha imádkozunk is, akkor azért imádkozunk, hogy Isten is szüntesse meg. De a mi földi életünk cserépedényben van elrejtve, hogy mondja Pál apostol, és rendkívüli erőt kaptunk, és ezt a rendkívüli erőt, amit az Isten belénk helyezett, az azért cserépedénybe adja, hogy van egy kis töredezettségünk, tehát mi érzékenyek vagyunk, egészségünk, lelkünk, egész valónk, mindennek ki van szolgáltatva, mint egy cserépedény, amit egy óvatlan pillanatban el lehet törni. Ma volt, holnap nincs. Vagy ahogy mondja az ige is, hogy olyan az élet, mint a fű, ugye a virága látszik, aztán elszárad. Ez persze rémiz bennünket, nem szeretjük ezt hallani, főleg nem, mikor eljövünk a templomba, és most ezzel szeretnék vidámságot kívánni az elkövetkező esztendőre, hogy olyanok vagyunk, mint a fű, aztán elmúlunk, aztán nem leszünk. Persze nem ezért teszem ezt, csak azért, hogy pont ezen ugye azt mondom, hogy ez egy szenvedés. Hát ez öröm, hír? Hát ez nem. Most miért jó az nekem, ha ezt én látom? Mert pont azt akarja mondani az Isten, hogy a te életed sokkal több, mint a fű. Pont azt mondja neked az Isten, hogy amikor benne van elrejtve a mi életünk, akkor a mi életünk sokkal több, mint egy cserépedény, amely összetörik és nagy csörrenéssel vége, és nem lehet összerakni már. Hát ennél sokkal több. És az, ami bennünk van, hogyha hitáltal befogadjuk az Istennek a dolgait, az egy isteni erő, amelyet nem tulajdoníthatunk magunknak, de érezhetjük, hogy hordozzuk, mint egy edényben. Tehát az a mi kísértésünk, hogy az Isten szavát is viszonylagossá tesszük, és hát már cserépedény, réges kép ez, akkori embernek még mondott valamit, de ma már én ez, ugye nem áll hozzám közel, pedig közel állhat. Hogy elveszíti az erejét, és hatástalanná válik Isten igéje, pedig a kiüresedett létünk, az a cserépedény kép, ez egy nagyon jó kép. Mert szerintem az emberiség, vagy az ember élete, az igazából egy befogadása van megalkotva. Azért láthatjuk, hogy az emberek mindenképpen valamivel betöltik magukat, ha nem Isten, akkor mással. Tehát valamit keresnek maguknak, amiért élhetnek. És az a nagy tragédia, ugye, hogy ma az emberek nehezebben találják meg az élet értelmét, mert azt látják, hogy kiüresedés van. Kiüresedésen és az értékek szintjén is ugye a viszonylagosság miatt, pontosan, hogy elveszítették, vagy a szabadság miatt, hogy most már mindent lehet, akkor hát gyerünk, próbáljuk. És minél többet kipróbáltam, annál inkább azt érzem, hogy hát nem az az, ami nekem jó lenne. Megint keresnem kell valamit. És rádöbbenek arra, hogy a következő lehetőség, meg az azután levő lehetőség nem biztos, hogy igazából lehetőség a számomra. Csak egy újabb kudarc élmény, amiből azt láthatom, hogy hát de jó, hogy ilyen szabad vagyok. Na de miért? Meg hova? Meg ettől én most teljesebb lettem? Vagy pedig annyiféle módon próbáltam ki az élet dolgait, hogy a lelkem olyan lett, hogy ide is nyújt, vagy ide is húzott az én lelkem, meg oda is, és azt mondom, nem gumiból van az én lelkem. Hogy mindig tudom változtatni, hogy mi az, ami most jó, és egyszerűen azt érzi az ember, hogy már nem tudja magát odaadni senkinek. Tehát ott van ez a szemlélet, vagy ez a csapda, hogy így mondjam. És ez a kísértés. És az is, hogyha nincs igazából érték, vagy nincs magas tudás, akkor az alacsonyabb szintű tudás veszi át ennek a szerepét. Most azt mondom, magas tudásom mondjuk azt értem, ami az életnek a teljességét hordozza. Alacsonyabb szintű tudás az, hogy az életet alacsonyabb szinten magyarázza. Részleges szinten, bizonyos rendszereket magyarázza, de nem ad egy teljesebb képet az ember számára. Nincs benne egy teljes életértelmezés, nem foglalkozik, tegyük fel, a halál kérdésével sem, vagy úgy, hogy az nem kielégítő az ember számára. Így nézzük a hit, vagy az Istenbe vetett hit, az egész élettel foglalkozik. Élettel, életvezetés, mindennapi dolgok, halál kérdése, örökké valóság kérdése. És akkor persze lehet, hogy nem ismertük föl, de magas szintű tudás. Igazság. Amire érdemes építeni. És akkor azt veszük észre, hogy az alacsonyabb szintű tudás, vagy ismeret, kihúzza magát, és azt mondja, hogy én vagyok itt a Jani. Nem nekem hisztek. Kemény büntetés lesz a részetek, hogyha nem a mindennapok kemény valóságába hiszünk, ha nem a láthatókba hisztek, meg fogjátok ütni a bokátokat. És ezt érezhetjük, hogy a látható világ elkezd uralkodni az emberek lelkén. Nem? A kemény mindennapok világra. A sárga számlák és az egyéb emberi uralkodások és a hatalom és az érdekek és a nem tudom, a látható kezd el uralkodni az embereken és bedarálja az emberek lelkét és rengeteg szenvedést fog okozni. És még amikor elmegyünk a templomba, akkor is tele vagyunk a láthatók hatalmával, és amikor leülünk és próbáljuk lelkünket a láthatatlanba vinni, akkor is mi megterhelten nézünk fölfelé, mert a látható lehúz bennünket. És ideig, óráig, pár pillanatig képesek vagyunk belegondolni abba, hogy na miről is beszél nekünk is, hogy láthatatlanokra nézzetek, hogy bízzatok benne, mert a láthatatlanok örökké való dolgok, a láthatók pedig mulandók. Tehát mit mond nekünk Isten, hogy van egy csapda, hogy megvan, feje tetejére van állítva az érzékelésünk. A látható uralkodik a láthatatlan felett, és Isten pedig mit mond? A láthatatlan világ uralkodik a látható felett. Mert nem a láthatatlan az, amely mulandó, tehát az Isten világa, mint ahogy kimondja ugye az ember, hogy nincs Isten, mulandó hol van, elveszett, meghalt, nem tudja erejét kifejteni ebben a világban, mert ez igazából az alacsonyabb szintű tudás, amely nem lát az óránál tovább. És ez egy mulandó ismeret és tudás. És ezért mondhatja az, ez az ismeret, nincs bűn. Ezt most nem azért, hogy Isten abszolút csak bűncentrikusan nézni az embert, mert nem azért. Csak mondja a Ézsaiás, hogy a bűneitekkel fárasztottatok engem, hát Isten nem abban gyönyörködik, hogy mi naphosszat felsoroljuk a bűnlajstromunkat. És ő azért van, hogy most minket mindig megtisztítson a bűnünktől. Isten azért van, hogy hívja magához az embereket, és a bűnről azért beszél, hogy ami elválaszt minket egymástól, értsük meg, azt tegyük már el. Ez olyan dolog, hogy valakivel akarnék találkozni, és egyre több akadályt tennék oda. Hogy hát még oda pakolok egy kicsit, akkor még hátat is fordítok, meg akkor csinálom én a dolgaim, nem figyelek a másikra, nem tudom, érthető. Azok a dolgok, amiket Isten így elmond, és mondjuk bűnnek nevezi, az ezek, mint ha oda pakoltuk volna egymás közé, és már nem értjük egy, már nem is látjuk egymást, és azt mondja Isten, hogy ezt vegyük már el. Ezért. És utána, amikor mi már itt ülünk, mondjuk azt mondjuk Isten asztalánál, akkor a régi beidegződés szerint nekünk nem kell megint azokról a dolgokról beszélgetnünk Istennel, amit mi odapakolgatunk. Akkor már nem az a téma. Nem az, hogy de jó, hogy megérkeztél. Hát az élet nagyobb és teljesebb. És mi beszélhetünk bármiről. Tehát az Isten világa nyitott az egész életre. Teljességre. És ezért most azt mondom, idézőjelben talán azt mondhatom, hogy úgy érzékenyen érint, amikor leszűkítik talán mások is az, a templomba járás, hogy Isten tisztelt a bűn, és büntetés vagy elengedés elmére. Értjük, hogy ez lenne a lényeg. Miről beszélt a lelkész a bűnről hosszan, aztán mi lett? Hát, hogy akkor megbocsát nekünk Isten, ugye? Ez is nagyon fontos, és része, mert a megváltásunk is, ugye ezért jött, de a megváltás az egész életre vonatkozó kinyílás, és az Istennel való találkozás miatt történik, és ez a célja és értelme. Vagyis, hogy a cserépedén létünkbe az isteni erő megérkezzen, és aztán mi azt fordozzuk. Ezért történik minden. Hogy örök dicsőséget szerezzen nekünk az Isten, és vele legyünk. És ezért mondja azt, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy és örök dicsőséget szerez nekünk. Tehát a dolgok felülnézetből, az isteni világból nézve kiegyenlítődnek. Most mi azt mondjuk, hogy szenvedés, nyomorúság, jaj, hát ezt nem bírom ki. Isten világa pedig azt mondja, hogy ne félj, ez egy pillanatnyi dolog. És ezután úgymond dicsőség vár rád. Tehát az Istennel való kiegyenlítődés, és az ezután azért szeretném meg kicsit idehozni és közelebb, mert az, amikor nagy dicsőség van, hogy az úgy érezzük, hogy majd odaállt, mikor itt végig szenvedtük, itt csak szenvedés, hogy majd odaállt, meg majd pihenünk, és hogy békesség lesz, és végre, hogy nyugalom van, itt nem volt az, de ott reménykedünk, hogy az lesz, hát ezért is ígyünk, mert nagyon szeretnék már ott megpihenni, ezután az élet után. Tehát hadd mondjam azt, hogy ennek már, tehát nem csak egy ilyen jövőbeli képe van, hanem itt már van békessége. Annak, aki Istenben van. Itt már van vigasztalása, itt már van nyugalma, itt már van neki áldása, mert odaát is van dicsősége, itt is van dicsősége az Isten, isteni erőnek, mert a cserépedényben benne van. Tehát nem az okoskodásunkkal kell áthidalnunk ezeket az akadályokat, hanem isteni erővel, amelyet Isten ad nekünk. Nem tudom, hogy a kettő között óriási különbség van. Hogy én kibírom fogcsikorgatva, hogy Isten erejével dicsőítve az Istent megélem az életem dolgait, és betöltekezem ezzel az erővel. Isten szavát és cselekedetét, kegyelmének erejét tapasztaltam. Most visszatérhetek, hogy ebben az esztendőben, és az elkövetkezendő esztendőre is vihetjük természetesen ezt, hogy még át tudjuk forgatni a dolgainkat. Tehát olyan csodálatos az emberi lélek, hogy lehet, hogy történt vele valami 3 hónappal ezelőtt, de ezt még mindig hordozza. Ott van benne. Akkor nem figyeltem mondjuk Isten, vagy nem is foglalkoztam, hogy ezt lehetne. És el tudom vinni az Istenhez. Át tudom forgatni azt, ami akkor történt. Persze lehet, hogy nem tudok megváltoztatni bizonyos dolgokat. De hatásában és élményében, és az, amit jelentett nekem, az azt át tudom vinni az Isten jelenlétbe. És az Isten azt nekem magyarázza, Isten ott nekem tehermentesíti, megtisztítja, szembenézek vele, és kijövök belőle, most azt mondom, győztesen. És át tudom így alakítani. Ezért van az, hogy a keresztényen beszélem, vagy híven beszélem, minden a javára van, de csak ilyen szempontból egyébként neki is kárára van, ugye? Meg emberileg szóval azt mondjuk pillanatnyi szenvedés, kinek pillanatnyi, mert nekem nem. Ez egy olyan hosszú pillanat, hogy vég nélküli, és könnyű azt mondani, hogy pillanatnyi, de amikor benne vagyunk, a szenvedés mindig végtelenül hosszúnak tűnhet, vagy kilátástalannak. De hát isteni mércével nézve beléphetünk abba a nézőpontba, mondom, felülnézetből, hogy azt mondhatjuk, és egyfajta humorral, vagy felülemelkedés az, amikor azt mondja a végtelen nagy fájdalomra, vagy nehézségre, ez csupán csak pillanatnyi. Ez egyfajta nézőpont, amikor az ember már túljut, és felülemelkedik a saját sorsán. Amikor Jézus azt mondja, hogy vegyétek fel a ti kereszteteket, és hordozzátok, aki én utánam akar jönni, vegye fel a keresztjét, akkor megijedünk. Hát vegye fel, aki akarja, tehát én inkább elfűrészelem, könnyíteném, és nem szeretném fölvenni, hogy Uram, hadd ne vegyem fel a keresztemet, hányszor ez inkább az imádságom értelme, vagy legyen már kisebb a kereszt. Pedig Jézus, amikor azt mondja, hogy vegyétek fel a keresztet, és kövessetek engem, akkor erről a titokról beszél, erről a megnyílásról, és erről a megtapasztalásról, hogy a pillanatnyi könnyű szenvedést vállalva az ember felülemelkedik a sorsán. Pont azáltal, hogy viszi, hogy aktív részese, nem dobta el, és azt mondta, hát ez nekem nem kell ez az élet. És csalódik benne, csalódik Istenben, csalódik önmagában, csalódik a másikban, és akkor nem találja helyét és keresztjét, hogy így mondjam, hanem fölveszi ezt, és azt mondja, mindennek van értelme összefüggése. Megvan a helyem. Itt a helyem, és ezt kell innen is úgymond felnő ahhoz a feladathoz, amit az Isten adott neki. És sokszor láthatjuk így, hogyha szenvedésre nézünk, hogy ha mások terhét látjuk, akkor azt mondjuk halkan, nekem nincs is sok. Mert a másiknak sokkal több van, ugye? Nem cserélnénk senkivel. Erre rájövünk egy idő után, amikor sóhajtozunk, hogy másoknak bezzeg könnyed, mint nekem, azt rájövünk, hogy nem mindig így van. Vagy hogy a problémáink is különbözők nálunk, esetleg nagyobb dolgokért aggódunk, mint mondjuk olyan országokban, ahol sokkal kevesebb van, ott, ami nekünk megvan, hát királyok lennének. Ahol egy pohár víz nincs, vagy ahol nincs abszolút gyógyszer, és olyan körülmények között élnek az ember. És láthatjuk azt, hogy ha így nézzük, akkor igen, vannak különbözőségek, és sokszor talán megdöbben az ember, hogy ott, ahol ennyire nincs, ott mégis van valamivel több, mint amikor nekünk. Itt, hogy mindenünk megvan, most idézőjelben még sincsen békesség, boldogság vagy emberi érték. És néha ott terem az az emberi érték, ahol meg azt mondjuk, hogy nincsen semmi, és jaj, ott mi nem is élnénk. De jó, hogy itt élünk, és nem ott. És viszont lelki értékben meg lehet, hogy ott is gazdagok, és gazdagabbak. Tehát mielőtt Istenre mutatnánk, hogy igazságtalanság van a világban, látjuk, hogy van egy másfajta igazságtalanság, hogy néha, ahol bőség van, ott is szűkösség van, és ahol pedig szükség van, ott valamilyen szintű kiegyenlítődés is van, és emberek értékes életet élnek, amire azt mondhatnánk, hogy itt nem lehet élni. És ott felmutatják az élet értékét. És ezért mondom, vagy szoktam mondani, hogy Isten nem csak oda ültetett, ahol verőfény van, és azt mondjuk biztonsággal, hogy hát itt jól tud növekedni a növény, oda is, ahol árnyék van, vagy ahol nem kéne ültetni, oda is hullott a mag. És ott is az Isten felnöveszti azt. Mert mindenhol, ha így nézzük, akkor ez alapján, az ige alapján is, meg Isten kegyelme alapján is, mindenhol érvényes az egész világon az, hogy a pillanatnyi könnyű szenvedésünk után, vagy benn megtapasztalhatjuk azt a fajta dicsőséget, és isteni erőt, békességet és szeretetet. Tehát nem csak a túlvilág, akkor ezt mondanám. Nem egy olcsó vigasz ez, majd odaállt, itt pedig elégedjél meg a szenvedéssel, bírd ki, majd csak lesz könnyebb, hanem sokkal többet ad. És záró gondolatképpen pedig még itt idehoznám, ugye Jézusnak az imádságát, a mi atyánkot, amit mindig elmondunk. Hogyan indítja el az imádságot Jézus? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, ugye? Honnan indulunk ki? Onnan fentről. Az imádság mindig fentről lefelé van. Az erő mindig az Istentől érkezik meg. Tehát mi sokszor az imádságaink hasonlatosak ahhoz, amikor egy túlterhelt repülőgéppel, ami nagyon megvan, tehát mi azzal így fel akarunk menni az égig, és erőlködünk, hogy minél magasabbra szeretnénk szállni. És ez a magasság, ugye ez a felszállás nehezünkre esik, mert túl vagyunk terhelve. Imáink olyanok, mint a túlterhelt repülők. Alulról akarjuk magunkat felemelni az imádság által, de Jézus pont az imádság mintájában azt mondja, felülről kell megérkeznünk. Felülnézetből nézzük az életünket, az Isten felől kell néznünk az életet, és onnan indul ki az imádságunk is. Tehát mi sokszor azt mondjuk, ebben vagyok Uram, és innen alulról próbálom fölemelni magamat, ugye? És honnan kell, hogy te vagy. Túl egyszerűnek tűnik, ugye? De innen indul az igazi imádság. Te, aki a mennyekben vagy. Vagyis a láthatatlanra nézek. És az fog engem fölemelni. Hogy tudom azt, hogy Isten van. Nem nekem kell oda eljutni, hanem tudom, hogy Isten jön le hozzám, miközben én imádkozom. Isten adja meg az értelmét annak, amitől én most itt szenvedhetek. Vagy a tapasztalataimnak. A látható világnak. Hogy ne uralkodjék rajtam, mint egy repülőn a gravitáció. Vagy feldobok egy követ. Az le fog esni, nem fog repülni végtelenül, ugye? De az Isten országában, amikor mi bekéreckedünk, és azt mondjuk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, akkor egy másik világba léptünk be, ahol a láthatatlan világ törvényszerűségei hatnak ránk. És az imádságban, ugye amikor mondja Krisztus, hogy erre is mondhatnánk, hogy hol a mennyország, hol van Isten? És akkor Jézus azt mondja, akkor bemész a belső szobádba, és elmondod ott őszintén, a te atyád titkon néz, figyel téged, és tudja, amit a szívedben te kérte. És mielőtt kimondtanád, ő már tudja, hogy mit akarsz kérni. Vagyis ez nem olyan világ, az Isten világ, hogy valahol ott a csillagokon túl, ahova még az űrrepülők sem jutottak el, hanem ez a világ átölel bennünket. Az a dicsőség, amiről beszél a Szentírás, az itt van, egészen közel. Mert az Isten halló távolságon belül van. Az Isten mindig halló távolságon belül van. Nem a csillagok felett, hanem a belső szobádban. Megtalálható. Tehát átlényegülés van, és erről beszélünk, hogy a cserép életünk, aki hordozza az isteni jelenlétet a hitáltal, az nem viszonylagos. Visszatérve az eredeti gondolatmenethez. Nekünk nem egy viszonylagos Istenünk van. Nem egy viszonylagos új élet, vagy egy örök élet, vagy bűnbocsánat, hanem egy igen konkrét. Ránk vonatkoztatott, nekünk szóló, és bennünket megtartó igazság. Tehát ne hagyjuk már kilopni az év minden napján esetleg ezt a nagyon fontos látást. És úgy menjünk át a következő esztendő, hogy tudjuk, hogy mink van. Hát a legnagyszerűbb dolog az, amikor az emberekkel elfelejtetik, és nem mondják el, hogy miük van. és fel lehet őket hergelni különböző dolgokkal, hogy miket lehetne elérni, mert az nincs neked. Menjél utána, gyorsan kapd el, mert ehhez tartod az életed nagy lehetőségét. Csak azt nem mondjuk el, hogy mit van már, most idézem mondom, ami ingyen kegyelemből van, és az a tiéd, inkább fussál azért, amit el is vehetnek tőled, meg amit soha meg nem kapasz, sőt, még fizetned is kell érte, sőt, még az életedet is oda kell áldoznod miatta. Idődet, energiádat, békességedet, jó lelkiismeretedet, és mindent odaadhatsz érte, hogy azt érezd, hogy ember vagy. És Isten azt mondja, nem ettől vagy ember, hanem attól, hogy én alkottalak. És sokkal nagyobb dolgokra vagy hivatva, mint hogy a mulandóba eltékozol, úgymond az időt, hanem a mulandóba is azért vagyunk, hogy az igazi értéket megtaláljuk. Tehát Isten nem kopott a koldus batyúval küldött el bennünket ebbe a világba. Hát majd lesz valahogy. Hanem Isten úgymond telerakta a mi életünkbe az életünket azokat a lelki ajándékokkal és lehetőségekkel, sőt önmagával való kapcsolat lehetőségével. És ez egy teljes és gazdag élettel indított el. Még akkor is, ha láthatókra nézve azt mondjuk, hogy milyen szegényes esetleg az élet. Nem szegényes. Csak körülményekben, a látható világ szűkösségében érezhetünk ilyen hatást, de ez... még hogy mondjam, a cserépedény léthez tartozik. A cserépedény szegényes, ahhoz a kincshez mérten, ami benne foglaltatik. Szegényesebb. De így az élet és az Istenben, úgymond, most azt mondom, hitáltal konkréttá váló ajándék és szeretet kapcsolat, az gazdag és teljes. Megismerhető, újból felismerhető és töltekezhetünk belőle. Tehát a láthatókból mi nem tudunk a láthatatlanba felemelkedni. Ezért jött Krisztus, hogy a láthatatlanból ő váljon láthatóvá, és minket felemeljen és átvigyen. Egy világból, egy mulandó világból az örökké valóságban. Tehát ez az életünk irány, hogy így nézzük az éveket, ugye most azt mondom, a cső vége, e felé haladunk. Mindenki e felé halad. E világból, ugye mivel a mulandó világból kilépünk, ez egyértelmű, és át fogunk menni. Ha kell, ha nem. Elhagyjuk-e földi ábrázatot, földi testet, cserépedény eltörik, volt-e benne kincs? Vagy pedig görcsösen ragaszkodunk ahhoz a batyúhoz, és nem merjük odaadni az Istennek, hogy megtöltse. És mondjuk szegény volt ez az élet, és hányan megkeserednek az életük végén, ugye, hogy hát nem olyan volt ez az élet, mint ahogy elképzeltem. Nem ilyet kértem, nem ilyet kaptam. És ettől is óvnám így magunkat, hogy a hálaadás, és hogy vegyük észre, hogy mink van, higgyük el azt, hogy sokkal gazdagabbak vagyunk, és ott vannak a lehetőségek számára, elmúlt esztendőben is. Nekem is ugyanez a tapasztalatom volt, hogy rádöbbentem, hasonlatos ez ahhoz, mint hogyha mondjuk van egy autónk, és mindig a kettesbe járok vele. Mert azt hittem, hogy csak egy, tehát így. És akkor meg is. Nem jöttem rá, hogy senki nem mondta, hogy még a hármas is van. A négyes fokozatban, és még az ötösbe is be tudom tenni. Hát valahogy így van, hogy az életben vannak kapcsolódási pontok. És ahol megnyílnak azok a lehetőségek, és Istennel való utunkban is, át tudunk szállni, így mond, most azt mondom, még a járművünket is váltani tudjuk, nem, hogy a sebességet. Egy teljesen újat ad nekünk Isten. Nem a régi Trabantba kell végig mennünk. Mert az az új, amit ő ad, amit új életnek neveznek, az nem a régi Trabantnak a tuning változata. Hogy akkor most tuningoljuk már föl ezt a régi Trabantot, Uram, mert nem nagyon pötyögünk ezzel, nem tudunk 5-6-ra jutni. Hanem azt mondja Isten, hogy tényleg ad nekünk egy újat, értsük ezt jól, ami egy életen át kitart, és amelynek mondjuk azt mondom a visszapillantó tükrében, nem csak a múltamat látom, nem látom az Isten arcát mindig. Meg amikor előre nézek, akkor is látom. Mert Isten a múltban is ott volt, a jelenben is ott van, és azt mondom, mellettem ül, hogy éppen őt engedem át a kormányhoz, hogy döntsünk, vagy dönts, legyen meg a te akaratod, ezt is ki tudom már végre mondani, és előttem is ő jelenik meg. Tehát, ha így nézzük, akkor az élet és az idő, az nem egy útvesztő, ahol aztán majd csak lesz valahogy is valahova megérkezünk, hanem az idő, az egy rendkívül konkrét és meghatározott valóság, mind a látható része, mind a láthatatlanba vezető része, és nem a semmibe vezet, hanem valóban az isteni megtapasztaláshoz visz bennünket. Így adja meg Isten, hogy bölcs szívhez jussunk, és úgy számláljuk a napjainkat, hogy Isten ismerete és bölcsessége és szeretete ott legyen bennünk, és így tudjuk a múltat is átdolgozni, a jövőt pedig rábízni, és az egyszerű mondat, hogy bízzad újra életed Krisztusra, akkor megszületik bennünk. Nem viszonylagosan, hát igen, van erre is lehetőségem. Annyi mindenben bízok, hát bízok egy kicsit Krisztusban is. Ő rá is akkor vetek egy kis bizalmat, majd ő is megsegít engem. Hanem tudok, most azt mondom, teljességgel bízni benne, és persze az élet dolgaiban is bizalmam lesz. Kívánok ilyen boldog új esztendőt, és áldást mindannyiunk számára. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük azt, hogy nem csak szürke van, nem csak a viszonylagosságban, és nem csak a bizonytalanság az Úr, meg a kompromisszumok, meg azok az emberi okosságok és bölcsességek, amelyekkel az ember már megtanult kibújni az Isten tudatból, és magára ölteni a minden tudás palástját, hogy megmondja, vagy legalábbis megpróbálja megjósolni, hogy mi lesz, mi várható. Köszönjük, hogy vannak még titkok, mint az elkövetkezendő esztendő, nem tudjuk mit hoz, és alázatra tanít ez bennünket, hogy legyünk készen, amikor érkeznek az életünkben az események, mindig döntéseinkkel, cselekedeteinkkel, valamit vallunk magunkról, másoknak. És add meg nekünk, hogy a jó cselekvésében ne fáradjunk el. A hit gyakorlásában, a veled való élő kapcsolatban. És kérünk, hogy azt a megterhelt repülőgépet most már ne akarjuk felemelni, hanem engedjük azt, hogy te onnan fenülről emeljél föl bennünket. És adjuk oda talán azt a batyut, amit most húzunk ez esztendőben, és bontsuk azt ki, és veled együtt meg tudunk szabadulni terhektől, illetve megláthatjuk a kincseket, amikre talán nem csodálkoztunk rá, hogy mennyi mindent kaptunk, és hálát tudunk adni azért. És kérjük, hogy Krisztusban az üdvösségünket is, a benned megtalált reménységünket komolyan vegyük. Ne adjuk oda egy tál lencséért. Ne kezdjünk el rohanni az ellenkező irányba, mert jaj, lemaradtunk az életünk legnagyobb lehetőségéről, és közben ezt kidobjuk az ablakon, mert úgy sem ér semmit. Mert a mindennapi pillanatnyi szenvedések fátyolán keresztül olyan messzinek tűnik a te országod, és a te vigasztalásod. Add meg, hogy amikor belső szobánkba megyünk, akkor a te országod, a te jelenléted jelen legyen. Tudjuk azt, hogy nem olyan messze van, hanem egészen közel. Halló távolságon belül vagy, cselekvőképes Isten vagy, aki tudsz és akarsz nekünk segíteni. Mi pedig imádhatunk valósággal téged, mint olyan Istent, akit érzünk és tapasztalunk, mint olyan Istent, akinek ismerjük az akaratát, gondolatát, tudhatjuk, mi az a jó, amit te szeretnél, hihetünk benne, és az nem szürke, és nem viszonylagos, és nem mulandó, hanem világosság, fény, amely utat mutat nekünk. Így adj nekünk boldog új esztendőt, erőt, bátorságot, hitet, és országunknak is, vezetőinknek bölcsességet, és add, hogy minden csapda helyzetből kimeneküljünk, és megtalálhassuk a helyes utat együtt, szeretetben, megbocsátásban. És kérjük, hogy hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, hogy holnap 10 órakor a koránkelőknek Isten tisztelet lesz, várjuk a testvéreket elsőjén. Az új esztendő első Isten tiszteletén a templomban leszünk. Folytatásképpen a már megkezdett énekünk, 225. dicséretünknek énekeljük az 5. versétől a 8. versig. Tehát a 225. dicséretünk 5. versétől a 8. versig. Adjad, hogy lássuk a világosságot. Boldog új esztendőt kívánok, és akkor vegyük Istenünk áldását az elkövetkezendő esztendőre is, és az esztendő végén. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Amen. Áldás békesség.